Kedves testvérem, a gyerekek is közénk tartoznak, ők is ennek a gyülekezetnek részei, és éppen ezért az Isten ígéje hozzájuk is szól. Egy történetet szeretnék elétek tárni, gyerekek, lehet, hogy már hallottátok. Abban az időben is nagyon sok beteg ember volt, amikor az Úr Jézus a földön járt, és az emberek lelki dolgokkal nem igazán tudtak foglalkozni addig, amíg a testüket valamiféle betegség gyötörte, de én nem annyira a betegek gyógyításáról szeretnék szólni, hanem a barátságról. Amikor mondjuk egy osztályközösségben, vagy emberek közösségében valaki megbetegszik, az általában kiszorul a pezsgő mindennapi életből, vele nem számolnak, ugye nem tud játszani, nem tud futkározni, nem tud a foci meccseken részt venni, otthon kell üljön, jól el van, és ha éppen van időnk, akkor meglátogatjuk, de előbb-utóbb elfeledkezünk róluk. Mert hogy nem tud velünk játszani, és nem lehet része annak a sokféle tevékenységnek, amit mi folytatunk. Van egy ellenpélda itt a Bibliában, egy embert gutaütés ért. Tudjátok, mi a gutaütés? Biztos tudjátok. Máshol szélütésnek nevezik, agyvérzés, amikor az agyban megpattan egy ér, és az érből kibugyogó vér bizonyos agyi területeket eláraszt, és ott az agy működését akadályozza. Ennek következtében aztán bizonyos testrészek akár le is bénulhatnak. Így beszél a Biblia száradt kezű emberről, egy olyan valakiről, akinek béna volt a keze, valószínűleg egy hasonló betegség következtében, tehát lebénult a keze, és nem volt használható másoknak, az egész oldala lebénul, ezek járni sem tudnak igazán, és egy ilyen ember, aki hordágyhoz volt kötve, mert nem tudott járni, egy ilyen gutaütöttet a négy barátja felkapott hordágyastól, és úgy gondolták, hogy a barátság kötelez, és ők ezt az embert, ezt a barátjukat, aki ugyan nem tudott a mindennapi foglalatosságukban most már részt venni, ezt a barátjukat elviszik Jézushoz, hogy Jézus meggyógyítsa. Igen ám, de az emberek, főleg akik nem voltak a mozgásukban korlátozottak, sokkal gyorsabban odaértek, és olyan hatalmas tömeg vette körül a házat, hogy még az ajtót sem lehetett megközelíteni. Ez a négy barát a barátság jegyében úgy gondolta, hogy őket a tömeg nem fogja ebben megakadályozni, hogy ők a barátjukat odavigyék Jézus közelébe, hogy Jézus meggyógyíthassa őket. Fölmentek a tetőre, megbontották a tetőt, és a tetőn keresztül kötélen leeresztették a hordágyat Jézus mellé, hogy ő legyen a legközelebb Jézushoz, hogy Jézus meg tudja őt gyógyítani. És itt szeretném a barátságnak ezt a példáját ugye a kezetek ügyébe helyezni. Ilyen a barátság, aki nem mond le a másikról, aki amikor a másik teljesíteni nem tud, nem hagyja magára, hanem még ilyen drasztikus beavatkozást is felvállalva, arra is kész, hogy egy házban maradandó kárt okozzon, amit később nyilván helyreállítottak, csak hogy ezt a beteg barátjukat odavigyék Jézus közelébe. És én azt kérem tőletek, hogy gondolkozzatok el, hogy ti hogyan viszonyultok a barátaitokhoz. Ha az iskolából hiányzik valaki, mert hírét veszitek, hogy beteg, akkor várjátok, amíg majd újra jön, vagy elmentek hozzá, elviszitek neki a leckét, de nem erre tenném hangsúlyt, mert tudom, hogy azt nem veszi jó néven a barát, még akkor se a beteg, hogyha a leckét viszik hozzá, hanem egyszerűen elmentek oda, és megmutatjátok az új játékot, és elmondjátok neki, hogy gyorsan gyógyulj meg, mert majd együtt játszunk ezzel a játékkal, vagy valami kedves dologgal, vagy rajzoltok neki valamit, csak hogy kifejezésre juttassátok azt, hogy fontos, hogy nem felejtettétek őt el, és hiányzik. Szóval a barátság az tettekben nyilvánul meg, van, ahol a tető megbontásában, de lehet ennél jóval kisebb gesztusokat is tenni. Én például nem igazán mernék vállalkozni egy tető megbontására. Lehet, hogy ez az én barátságomat valamelyest kedvezőtlenebb színben tünteti fel, de az igaz barátság nem riad vissza a nehézségektől, hogyha a barátjának vagy a barátjuknak az érdekei megkívánják. Úgyhogy gondolkozzatok el a történet kapcsán a barátságról, és vessétek fel magatoknak a kérdést, mire vagyok kész és képes, hogy az én barátomnak segítsek. Hogy az én barátom érezze, hogy fontos nekem. Itt egy beteg emberről volt szó, de a barátságot egészségesek irányában is ki lehet fejezni. Mert sokszor az ember rossz hangulatban van, félrehúzódik, magányos, vagy éppen a társai kiközösítették, ilyenkor is szükség van a barátság megnyilatkozásaira, szükség van arra, hogy valakinek a jelenlétét, valakinek a támogató segítségét érezzük, és legyetek olyanok, mint ennek a gutaütöttnek, ennek a lebetegedett embernek a négy társa, akik mindenképpen a szívükön viselték az ő szeretett barátjuk egészségét, betegségét, és elkövettek mindent azért, hogy Jézus közelébe vigyék. Ennek a történetnek ez lenne a folytatása, tehát ezzel valószínűleg ti még nem túl sokat tudtok kezdeni, hogy az igazi barátság abban nyilvánul meg, hogyha a társunkat valamilyen módon Jézus közelébe segítjük. De ezt majd később egy kicsit idősebbek lesztek, akkor ugyanígy megbeszéljük. Most csak annyit jegyezzetek meg, hogy barátnak lenni azt jelenti, hogy én a segítségben, a nehézségben a másik mellé állok, és a lehetőségeimhez mérten segítek, ahogy tudok. Testvéreim, egy olyan igeszakaszt gondolnánk át most közösen, aminek az átgondolásához arra van szükség, hogy szakítsunk a hagyományos egzegetikai törvényekkel, és erre az jogosít fel, hogy a Bibliában nem egy esetben találunk hasonló példát. Tudnék, Lázár feltámasztásának a történetét szeretném elétek tárni, és ebből a történetből két gyakorlatilag azonos tartalmú kijelentést. Az egyiket Márta fogalmazta meg, a másikat pedig Mária, de tartalmilag azonos módon. A 11., tehát János Evangélium a 11. fejezetének először a 21. versét idézném, aztán pedig a 32-et. Így hangzik. Mondta azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. A 32. vers. Mária azért, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, az ő lábaihoz esett, mondván néki, Uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem. Annyiban szakítunk a hagyományos írásmagyarázati elvekkel, hogy allegorizálunk. Ugye elvonatkoztatunk egy kicsit Lázár feltámasztásának a történetétől, és csak arra az egyetlen gondolatra helyeznénk a hangsúlyt, amit a két közlés kifejezése juttat, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ahhoz, hogy valaki éljen, és hogy valaki akár a betegségében, legyen az testi vagy lelki természetű betegség, felépüljön, ahhoz mindenképpen Jézus jelenlétére van szükség. És az úrvacsora voltak éppen ezt a gondolatot hozza felszínre, mert úgy gyógyulunk meg az úrvacsorában is, hogy a Krisztus és a közöttünk lévő bizalmi kapcsolat a keresztről szóló üzenet meghirdetése kapcsán helyreáll, és valakik befogadják őt, hatalmat kapnak, mert hogy a szívükbe Krisztus költözik, az életükkel Krisztus vállal közösséget, és így Krisztus maga az élet költözik az ő lényükbe. Nagyon sok kifejezés olvasható a Szentírásban, ami tartalmilag ezt a gondolatot húzza alá. János első levele, 5. fejezetének 12. verse például így hangzik, hogy aki a fiú, azé az élet. És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Mintha csak tartalmilag ez a Lázár feltámadásának a történetéből származó kifejezés öltene egy testet, vagy fogalmazódna meg újra, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ha tehát az elmúlt negyed évben a Krisztussal való bizalmi közösség megrendült, vagy megingott, vagy átmenetileg szünetelt, akkor ez a mi halálunkkal egyenértékű állapotot feltételez. Mert aki a fiú, azé az élet. És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Akár ilyen gondolatokat is lehetne az eddig elhangzottakhoz társítani, hogy vajon Laodíciában van-e élet? Vajon a szárdiszi gyülekezetnek szóló üzenet alkalmazható-e Laodíciára? Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És miről szól, és milyen korszakot feltételez? Ugye a reformáció korát, ahol hatalmas egyéniségek Istentől megáldott lelkesedéssel és lendülettel képviselték a hitáltal megváltás üzenetét, de egy-két generáció elteltével üres formalizmusba, dogmatizmusba süllyedt a reformáció ügye, és a szárdiszi üzenetben az Isten úgy minősíti ezt a korszakot, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Bár vannak életjelenségek, látszólagos életjelenségek, vannak istentiszteleti keretek, formák, járnak templomba, felkarolják a reformáció ügyét, hatalmas létesítmények születnek a reformáció nyomán, és miután a Krisztussal való valóságos élő közösség hiányzik, ezért bár a reformáció gondolata és esemény sorozata a legtöbb ember szívében, főleg a protestánsok szívében valamiféle nagyon is pozitív tartalommal telítődik, a mennyei minősítés mégis lehangoló, mert azt mondja, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Miért? Mert a Krisztussal való valóságos életközösség már nem jellemzi a reformáció ügyét. Laodíciának az a sanyarú és sajnálatos helyzete, hogy hosszú távon együtt él egy ilyen állapottal. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja, és ha valaki megnyitja, akkor bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Meglehetősen furcsa tudati állapot jellemzi a bűneset óta az emberek világát, és talán a miénket is. Úgy elgondolkodtam azon, hogy az első emberpár vajon hogyan élte meg azt az isteni figyelmeztetést, amelyik így szólt, hogy amelyik napon eszel, meghalsz. Ettek, és nem haltak meg. Sőt, voltak életjelenségeik. Felkeltek, lefeküdtek, aludtak, ettek. Szóval folyt az élet a maga sajátos medrében, és mégis talán igazat kell adni a Biblia kijelentésének, mert amelyik pillanatban megszakadt az Istennel való közösség, abban a pillanatban beállt a halál. Nem az életfunkciók hiánya, nem azonnali totális halálról kell beszélni, de a Biblia azt mondja, hogy ha az Istennel való bizalmi közösség megszűnik, akár csak egy minimális időtartamra, az a halál állapotával egyenértékű. És ezért mondja Krisztus példázata, a szőlőtők és a szőlővesztőről szóló példázat is, hogy maradjatok én bennem, én is ti bennetek, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha ez a közösség, a szőlővesztőnek a szőlőtőkével a közössége átmenetileg megrendül, vagy mondjuk egy szőlővesztőnek megtörik a szára, és a nedvek most már nem tudnak akadálytalanul keringeni, elszárad. Bizonyos idő után a halál állapotának a külső jegyei is megjelennek, elszáradnak és lehullanak a levelek, és minden nagyon is kézenfoghatóan hirdeti azt, hogy erre a szőlőtőkére termés szempontjából nem lehet várni. Pedig mi történt? Egy kicsit megrepett, egy kicsit megtört, és a nedvek nem áramolnak rajta keresztül. A Biblia azért említi ezt a képet, mert az Istennel való közösség, ami életünk, ami lelki életünk és fennmaradásunk szempontjából ennyire fontos. És azért különös, amikor sokan távol maradnak az úrvacsorától, mintha az az élet, amit az Istennel való közösség helyreállítása nélkül élnénk, az valóságos élet lenne. Nem az. aki a fiú, azé az élet, és akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ha itt lettél volna, mondja Mária, és mondja Márta is, nem halt volna meg a testvérem. Csak a Krisztussal való közösségből származik élet, Krisztus a mi életünk, mondja a Biblia is, majd amikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor mi is megjelenünk ővel együtt dicsőségben. És ezt a képet használja Jézus is, amikor azt mondja önmagáról, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere. Az első emberpár az élet fájához járulhatott szabadon, és az erről a fáról való táplálkozás jelentette az életet, amellett, hogy a valós lelkéletet nyilván az Istennel való közösség. De amikor ebben a jelképes, de mégis valóságos tartalmában elzárodott a lehetőség, nem járulhattak többé az élet fájához, és ez egyfajta jelképes kiábrázolása volt annak, hogy megszakadt az Istennel való bizalmi kapcsolat is, az ember elkezdett hervadni. A haldoklás jegyei megjelentek. Az emberben a menny szempontjából nem volt értékelhető élet. Az volt a neve, hogy élsz, pedig halott volt. Az úrvacsorának tehát, amikor Krisztus be akar lépni az életünkbe, és amikor az élet kenyerét, önmagát kínálja, mint egy az élet fájának pótlásaként, elmondja ebben a hasonlatban, hogy abban az időben, a régi időben, a pusztai vándorlás időszakában a ti atyáitok a mannából táplálkoztak, a mennyből alászálló kenyeret ették, és éltek, és nem volt közöttük beteges. Krisztus ezt a példát használva azt mondja a tanítványoknak, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere, és aki belőlem eszik, soha meg nem éhedik, és aki abból az italból iszik, amit én adok néki, soha meg nem szomjúhozik. És voltak éppen arról beszélt a Szentírás, hogy akik befogadják őt, akinek az esetében Isten és ember közössége helyreáll, ott maga az élet lép be kinek-kinek az életébe. Ott valóságos életjelenségek jelennek meg, még akkor is, ha a test maga akár betegségekkel és nehézségekkel küzd. Mert amelyik napon eszel, meghalsz, amelyik napon befogadod őt, maga az élet jelenik meg. Azt mondja a Szentírás, más kifejezésekkel élve, hogy amikor valakinek az életébe Krisztus, a szeretet Istene belép, akkor az ilyen ember életében az a szeretet kezd munkálkodni, amelyik értéket teremt abban, amire irányul. Mert nem csak egyfajta, hogy is mondjam, érzelemdús kapcsolat bontakozik ki Isten és ember között, és nem valamiféle, hogy is mondjam, érzelmi túlfűtöttséggel együtt járó megnyilatkozások jellemzik majd a mi vallásos életünket, rajongás az Isten iránt, sőt, talán azt is mondhatnánk, hogy nem erre kéne a hangsúlyt helyezni, hanem a szeretet Istene lép be az életünkbe. Az Isten fia szeretett engem, önmagát adta, érettem, hogy Pál megfogalmaz, és miközben ez a szeretet az életemben munkálkozni kezd, ennek a szeretetnek egyik legdöntőbb és legjellegzetesebb tulajdonsága is érvényesül, tudnik értéket teremt abban, amire irányul. Felépül bennem az új ember, mert ennek a szeretetnek a mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát megértve hatalmasan megerősödök a belső emberben. Mert hogy Krisztus hitáltal lakozik a szívemben, mert befogadtam őt. És a szeretetet magát, az életet átformáló hatalmat magát fogadtam be, azt a szeretetet, ami a bűnbeteg, önző emberi lényből szeretni képes, önfeláldozó életre képes emberi lényt formál ebben a közösségben. Mert ha azt mondjuk, hogy az erősebb fegyverest fogadtunk be egy másik bibliai képpel élve, akkor ez azt is jelenti, hogy a korábbi erők és a korábbi ott anyázó fegyveres minden megnyilatkozása tétlenségre károsztatott, mindaddig, amíg én Krisztussal közösségben vagyok. Nem olyan régen egy gyülekezetben azt mondták nekem, hogy olyan nagyon szépen beszélünk itt elméleti kérdésekről. Tehát miért nem tesszük ezt sokkal inkább megragadhatóvá gyakorlat oldaláról? Hát ugye egy kicsit úgy megdöbbentett a kérdésfelvetés, miután hát az ember ilyenkor, amikor efféle gondolattal találkozik, akkor önvizsgálatba kezdhet. Tényleg nagyon elméletiségkon marad mindaz, amiről beszélünk. És így rájöttem, hogy gyakorlati vonatkozásban elég nehéz erről szólni, mert csak az érti meg, amikor erről beszélünk, aki maga is tapasztalta azt, amiről szólunk. Tehát elméleti síkon csak azok esetében marad az eféle gondolatfelvezetés, akik ennek a gyakorlati oldalával nem tudnak mit kezdeni. A szombatiskolában idéztem egy gyakorlati vonatkozású megközelítést. Honnan tudod, hogy Isten elfogad téged? Idéztük már itt is, nem egyszer. Ez elég gyakorlati. Ugye ez egy olyan kérdés, amit egy úrvacsorában méltán vetünk fel. Honnan tudod, hogy Isten elfogad téged? Így folytatja Ellen White, mert tőle való az idézet. Olyan buzgón és aggódva könyörög, mintha földi életet forogna kockán. És maradj Isten színe előtt addig, míg kimondhatatlan vágyak nem kelnek benned az üdvösség után, és a bűnbocsánat édes biztonságát nem érzed. Ez a mi részünk. Nekünk tudnunk kell, hogy az Isten elfogad bennünket. Az elfogadás egyenértékű azzal, hogy hagyom, hogy az Úr és a Mester, aki megalázza magát előttem is, leveszi a felső ruháját, kendőt vesz, körülköti magát, és mossa a lábamat. A múltkor említettem, amíg emlékeztek rá, hogy ha majd a gyülekezetnek lesz egy projektora, és le lehet ezt az óriási nagy üvegfelületet sötétíteni, ami persze valószínűleg nem megoldható, akkor kivetítjük ide a Hubble űrteleszkóp egyik másik képét. Csak azért, hogy az Isten nagyságáról fogalmat alkothassunk. Amíg először láttam ezeket a képeket, el voltam képedve, és ahogy a képek követték egymást, úgy mentem én össze a széken. Egy régi történet elevenedett meg, amikor egy szoboravatáskor egy hatalmas leleplezett szobrot magasztalt valaki, és miközben a gondolat egyre inkább a szobort felavató személyére terelődött át, úgy ment össze a szobor, és úgy nőtt az illető, aki a szobrot avatta, szóval én inkább fordítva éltem ezt meg, ahogy az Isten világa a maga csodálatos dolgaival kibontakozott előttem, úgy tudtam egyre inkább fogalmat alkotni arról, hogy milyen kicsi vagyok én, és az Isten milyen hatalmas. És azért említem ezt a képet, mert amikor az úrvacsorában odajárul hozzánk Krisztus, akkor a világok teremtője alázza meg magát. Mindenek alkotója, teremtője, így kezdi, én az Úr és a Mester, jól mondjátok, mert az vagyok. A világok teremtője akar belépni a te életedbe, megalázza magát, megteremti megalázkodásával azt az elemi bizalmat, aminek eredményeképpen te tudsz nyitni, tudsz elfogadni, tudsz készséget nyilvánítani felé, hagyod, hogy megmossa a lábadat. Hogy a világok teremtője odajárulva hozzád lemossa a te törvényszegéseidet, mert a szeretet jegyében, a benned is munkálkodnék és szeretet jegyében te elengeded a bűneidet, elengeded a rossz szokásaidat, hogy Krisztus töltse be az ezek nyomán támadt űrt, és ő legyen számodra minden mindenekben. Az Úr és a Mester odajárul, a világok teremtője megalázva magát, mossa a lábunkat, azért, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Lehet, hogy úgy vagyunk ezzel, ahogy Péter, hogy az én lábamat nem mosod meg soha, vagy úgy, hogy egy másik alkalommal nyilatkozott meg, hogy körülölte Jézus lábát, és mondta közben, hogy távozz el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Valahogy ez így nyilatkozik meg mindannyiunk esetében. Van egy ilyen elzárkodásra való hajlam, de a világért nem engednénk el Krisztust. Vagy a távolságtartásnak ezek a készségei, az önmagát megalázni kész Mester jelenlétében felengednének, és tudnánk befogadni őt. ne felejtsük el, maga az élet lép be az életünkbe. Az élet kenyerét vesszük magunkhoz, és hogyha ebből táplálkozunk, akkor életünkben maga az élet vesz lakozást. Szeretném idézni a Kolossébeliekhez írt levélből is az ige kijelentését, csak azért, hogy lássuk, hogy ezek a fogalmak mennyire egy irányba mutatnak, és hogy mennyire azonos dolgokról van szó. A Kolossébeliekhez írt levél 3. fejezetében azt mondja a Biblia, mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, ami életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Ami életünk Krisztus. Ha valakik befogadják őt, az életet fogadják be. Attól a pillanattól kezdve van életünk, hogy vele közösséget ápolunk, hogy az Isten által teremtett bizalom alapján befogadjuk őt, és az életünkbe maga az élet lép be Krisztus személyében. Aztán azt mondja az Efézusi levélből az előbb szóban idézett ige. Figyeljük meg, hogy ezek a gondolatok mennyire azonos tartalmak, és mennyire sokszínűen fejezik ki az előbb már taglalt lényeget. Hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén megérthessétek minden szentekkel egybe, hogy mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága tűnik ennek a szeretetnek, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Az előbb utaltam rá, hogy magát a szeretet, Istenét, a szeretetet fogadjuk be, ami értéket teremt abban, amire irányul, márpedig az isteni szeretet tárgya mi vagyunk. És ezért akar velünk közösséget ápolni, ezért akar, mint maga az élet belépni az életünkbe, hogy a szeretetben meggyökerezzén alapot vévén, egyrészt megérthessük minden szentekkel egybe a tapasztalat alapján, hogy mi a szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége ennek a szeretetnek, hogy eképpen beteljesedhessünk az Istennek egész teljességéig. És akkor Krisztus, ami életünk, majd ha megjelenik, akkor mi is megjelenünk ővele együtt. Mert a bennünk lakozó Krisztus magát az életet hozta el. És amíg benne élünk, mozgunk és vagyunk, addig az élettel vagyunk közösségben. És az úrvacsora ezt az életet kínálja. A mennyei manna lép be Krisztus személyében az életünkbe. Amikor magunkhoz vesszük az ő testét, és magunkhoz vesszük az ő vérét, nyilván a szó jelképes értelmében, akkor magával az élettel kerülünk közösségbe. És ezzel az élettel egy másodpercre sem szabad megszakítani a közösséget, a kapcsolatot, mert abban a pillanatban a halál tünetei jelennek meg, és az élet pedig tovább tűnik egy gyors szempillantás alatt. Már csak egyetlen példát említenék, az Emmausi úton baktat két tanítvány. Az egyik Kleofás, a másik nevét nem tudjuk. Ezek lecsüggett fejjel bandukolnak Emmaus felé, és Krisztus hozzájuk szegődik. És megkérdezi, hogy miért csüggedeznek, miért bánkódnak, és hát elmondják neki, hogy csak te vagy jövevény, nem tudod, hogy már harmadnapjátok történtek. És akkor Krisztus Mózestől kezdve a proféta írásokon keresztül elmondja, hogy nem, de ezeket kellett Krisztusnak szenvedni, és úgy menni be az ő dicsőségébe. És akkor ez a két már-már boldognak látszó ember egy különös kéréssel fordul Jézushoz. Azt mondja, immár beesteledett, térj be hozzánk, és maradj velünk. A világ töltelme estéjén élünk. És egyetlen úrvacsora nem múlhat el úgy, hogy ez a közösség nem áll helyre. Ezért legyen a mi kérésünk is az, a lelkünk bensejében, talán kimondatlan szavakkal, Úrunk, érezzük, hogy régóta vagy kint, és már a sötétség első jeleit látjuk, térj be hozzánk, hogy a mi életünkben a te szerető lényed elvégezhesse a csodát. Vagy ha a bennünk munkálkodó szeretet átalakítana bennünket, térj be hozzánk, maradj velünk, légy a mi életünk társa, kísérője, Vagy ha szünet nélküli közösségben élhetnénk veled, hogy amikor majd a mi életünk, te megjelensz, akkor veled együtt megjelenhessünk dicsőségben. És már csak egyetlen gondolatot említenék. Azt mondja a Biblia, így fogalmaz ez a két emmausi tanítvány. Nem, de gerdezett a mi szívünk. Az úrvacsora ezt a belső örömet, ezt a belső megelégedettséget, a hazatalálás örömét is jelenti. A szív gerjedezik, mert a bűneinket Krisztus elvette, megbocsátotta, és belépett az életünkbe. És voltak éppen ilyenkor az ember mi volt áll helyre. Létrejön az a közösség, ami az Édenben megszűnt. És megszűnik minden olyan alkalommal, amikor az Istentől eltávozunk. De az Isten készséggel vár, kopogtat, hívogat. Keres bennünket, még nem megtalál. És hogyha mi befogadjuk őt, akkor a mi szívünk eredezni fog. Akkor a mi szívünket semmihez nem hasonlítható békesség és öröm járja be. Az úrvacsorában az Isten ezt kínálja. És legyen ebben az örömben mindannyiunknak része. Amen.